Szeretettel köszöntöm mindenkit. Isten hozott mindenkit a Pálhegyi Ferenc előadás sorozatra. Az én nevem Fűtő Robert, Feri bácsi kérte, hogy beugorjak helyette. Mindig csodálkozom, hogy ő felkér engem erről az előadásról, ezt a gyönyörű szép magyar nyelvet. Még nem beszélem túl szépen, de még tanulom ezt a nyelvet. Ahogy mondtam az előbb, Fűtő Robert a nevem, vannak sokan, akik nem ismernek engem, tehát eredetileg amerikai vagyok, jó? Amerikából jöttem, de most már több mint 10 éve lakok itt Magyarországon. Az édesapám 56-ban harcolt, mint katona, kiment Amerikában, disszidált, és Isten úgy látta, hogy visszaküld engem Magyarországon, nagyon jó érzem magamat itt. Magyar feleségem van, 2 kislányom van, jó amerikai neveket adtunk nekik, Hajni és Csenge. Már 10 éve szolgáljunk Tünnivel, Feri bácsival és Líviával, a Biblia házasság gondoló szolgálatban. Többször szolgáltam itt az előadás sorozatban, és mindig nagy kiváltság nekem, hogy itt tudok lenni a közönséggel ma este. Feri bácsi kért, hogy tartsak neki egy előadást. Az volt a kérése, hogy az volt a címe, mindig olyan izgalmas címeket ad, ugye Feri bácsi, ezek az előadásoknak. Mi a szeretet, ha nem érzelem? Mi a szeretet, ha nem érzelem? És amikor ez felkért nekem, akkor megkérdeztem, hogy Feri bácsi, éppen feldolgoztam egy nagyon izgalmas előadást az érzelmekről. Nem baj, hogy azt az előadást tartani. Ó, Robi, az jó lesz, nagyon jó lesz. Tehát ma este fogunk beszélni a szeretetről, de inkább próbáljunk azt, hogy az előadás után fölteszem ezt a kérdést a közönségnek, és ti fogtok választ adni. Jó? Tehát együtt lesz több időnk, mert ugye nincs vers, nincs éneklés vagy zene, tehát lesz több időnk nekünk együtt lenni. Tehát megtartom ezt az előadást, csak utána beszélünk erről. Mi a szeretet, ha nem érzelem? Most kaptunk ugye a legutóbb e-mail Feri bácsitól, és nagyon várja, hogy megérkezzen vissza Magyarországon. Holnap este ugye megérkezik, ha jól tudom. Most már is repül? Tehát fentről lát minket? Vagy fentről gondolkozik rólunk? Jó. Azt hiszem, hogy kezdjük imádsággal, és imádkozunk Feri bácsiért. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt a estét, hiszünk, terved van vele, hiszünk, hogy de ez, aki szeretnél szólni hozzánk. Köszönjük szépen ezt a sorozatot, ami már éveken keresztül megy, hogy használod Feri bácsi ebben a csodálatos szolgálatban, használod őt, mint a te szóvívőd, hogy hirdessened a igazságodat. Köszönjük szépen az ő szolgálatot az elmúlt években. Köszönjük, hogy megáldottad őt Kanadában is. És kérjünk, Úr Jézus, hogy hozd vissza őt egészségben. Tudjon, hogy nagyon sokan várnak, nagyon sokan szeretik. Kérjünk, hogy vigyázz rá. És Úr Jézus, kérjünk, hogy légy velünk ezen az estén. Hiszünk, hogy szeretnél tanítani minket. Én kérlek, hogy légy velem, hogy el tudjak mondani mindazt, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Kérlek, hogy elhangozom mindent, amit magasszal téged, és amit segít minket. Kérünk, hogy így áld meg a mi együttlétünket. És köszönjük, hogy ezt mind kérhetünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát akkor kezdjünk el. Az előadás, ami ma este, amiről fogok beszélni, az érzelmi intelligencia. Érzelmi intelligencia, éppen ez az angol neve, inkább magyarul az IQ. És az elmúlt években, 5-10 év alatt, kb. 10 év most már, hogy nagyon sok helyen beszélnek az érzelmi intelligenciáról, de nagyon-nagyon fontos. És látjuk itt, hogy a Time Magazine csinált egy nagy cikk belőle. Miről szól az érzelmi intelligencia? Az érzelmi intelligencia arról szól, hogy hogyan kezeljünk az érzelmeinket. Hogyan kezeljünk az érzelmeinket. Azt akarják állítani, és sok mindenben egyetértük velük, hogy az élet minőségünk azon múlik, vagy bukik, hogy hogyan tudjunk kezelni, vagy nem kezelni az érzelmeinket. Attól függ, hogy hogyan kezeled az érzelmet, az befolyásolod a kapcsolataid. Szeretett kapcsolatban fogsz élni, vagy nem. Tele lesz konfliktusok a házasságod, vagy a barátságod. Vagy milyen igazi sikereid lesznek. Tehát amikor stresszek jönnek, félelmek jönnek, harag jön, indulat, hogyan tudod kezelni ezek az érzelmeket? Nagyon sokszor az emberek úgy gondolkoznak az érzelmekről, hogy hát az hallgatunk kell az érzelmünkre. Mert ha hallgatok az érzelmémre, akkor az az igazi őszinteség. Az az ember autentikus, aki nem tagadja, hanem figyel rá. És hallgat rá, és azt szerint cselekszik, ahogyan érzi magad. Az az ember legalább őszinte magával. Én abszolút nem értek ezzel egyet. Itt van egy kép, amit allegorikusan mutatja nekünk, hogy az az ember, aki csak engedi az érzelmeknek, és hogy oda sodorja őket, ahova viszi őket, az olyan, mint ez a vitorlás, hogy az az ember egy balesetet fog szenvedni, ha csak figyel úgy az érzelmek, engedi, hogy az érzelmek vigye, ahova akar, ahova szeretne. Ez az érzelmi intelligencia, Magyarországon ez a könyv lefordították, ez egy nagyon-nagyon népszerű könyv, ez a Daniel Goleman, ez egy New York Times bestseller, és az ő könyv felmutat 5 kategória, hogy amikor beszélünk az érzelmekről, az intelligenciáról, 5 terület van, amire figyelnünk kell, és szeretném azt az 5 területet felsorolni ma este, és erről beszélni. Próbáljunk kicsit értékelni, hogy mi az, amit Daniel Goleman tanít ebben a könyvben, mint keresztények, hogyan tudunk értékelni ezt az egészet. Sok-sok mindent, amit ő mond, az nagyon jó. Egyetértünk vele mindenben? Nézzük meg. Tehát az érzelmi intelligencia, mi az az 5 terület, amit ma este fogunk megnézni? Hogyan kezeljünk az érzelmünket? Az első kategória az önismeret. Önismeret. Azt értek az alatt, hogy mennyire ismered fel az érzelmeidet. Mennyire ismered fel, hogy de hogyan érzed magadat. Másik az önmenedzsment. Mennyire tudod kezelni az érzelmeidet. Tehát észreveszed, hogy hogy érzed magadat, és tudod azt kezelni. Harmadik kategória az, hogy mennyire ismered fel másoknak az érzelmeit. Tehát észreveszed másokon, hogy ők hogyan érzik magukat körülötted. Az nagyon fontos. A negyedik a kapcsolatmenedzsment, hogy mennyire tud segíteni másoknak, akik érzelmi konfliktusban vannak. Ugye nem csak a saját érzelmeid, másoknak az érzelmeid, hanem ott van egy házas pár, konfliktusban élnek, tudod segíteni őket, hogy kibéküljenek. Vagy mint vezető, mint beosztott, vagy mint vezető, akinek beosztottjaik vannak, mennyire tud segíteni másokat, akik érzelmi legmélyponton vannak. Milyen tanácsot tudsz adni, segíteni másoknak, akik nagyon maguk alatt vannak érzelmileg. Mit tudsz mondani neki, segíteni őket, hogy kimásznak abból a helyzetből, újra tudnak lábon állni. Oké, tehát ez lesz az 5 kategória, nézzünk ezeket meg, jó? Vegyünk elő őket. Önismeret. Tehát mennyire ismered fel az érzelmeidet? El tudod mondani, hogy mit érzel? A nőknek ez sokkal könnyebben megy, ugye? Megkérdez egy nőtől, vagy megkérdezem a feleségemtől, Tünnitől, hogy érzed magad, elmond mindent. Konkrétan felsorolja az érzelmeket, és nagyon jól tudja, hogy mi zajlik benne az ő lelkében. Amikor mi összeházasodtunk, konfliktus után, vagy konfliktus közt, Tünni megkérdezte tőlem, és Sorbi, hogy érzed magadat most? Nem tudom. Mérges vagyok. És? Hát haragszok. És? Hát most nagyon indulatos vagyok. Tehát a férfiaknak felismerjük, hogy van harag, de azon kívül nem annyira. Az érzelmek nagyon a háttérben szorulnak a férfi világban. Nagyon sokszor csak lenyomjuk. A harag az könnyű felismerni. Vagy ma este. Hogy érzed magadat ma este ebben a teremben? Lehet, hogy olyan ember vagy, aki szorongsz, amikor közönségben vagy. Ugye vannak ember, akik nem mernek a metróba menni, mert tömeg van, és nagyon kezdnek szorogni, nagyon kezdnek félni. Tehát felismered magadban, hogy érzed magadat. A mai napon olyan sok stresszes dolgok érintett engem, telefonhívások, internet, borzasztó dolgok történnek. Lányok hazajönnek az iskolából, sírnak, próbálok készülni az előadásra. Csend belegyedek! Tehát milyen érzelmek jönnek, kavarodnak fel? Mennyire tudod ezeket felismerni, ami benned van? Tehát ez az első lépés. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk megállapítani, hogy mi van bennünk. A jó érzelmek, az öröm, ugye ezek kicsit könnyű felismerni, de szeretnék kicsit bemutatni a sötét érzelmeknek a négy fő kategória. Tehát gondolkodjunk arra, hogy milyen lelki állapotban kerülünk, amikor egy nehéz konfliktusban kerültünk, vagy egy szenvedés. Tehát rengetegféle érzelm van, és ezek kavarodnak fel bennünk. És gondolkozzatok, hogy hogyan érzitek magatokat, amikor éppen egy konfliktusban vagy éppen egy baleset után. Bietorbágyon élek, és a gyülekezetünkben elmúlt hónapban az egyik férfi, aki asztalos, dolgozott egy házon, és a másik emeletről véletlenül ugye, leesett a teraszról. Éppen a nap sütött be a szemében, hátra lépett egyet, és következő pillanat talált magát, hogy fekszik a hátulján, és nem érzi a lábát. És nagyon-nagyon fájdalmas volt. És jó pár napig féltünk, hogy le is fog bénulni, de most már nem bénult le. Elmentem látogatni Istvánt, hogy érzed magadat. És ez az igazi férfi ember tudta valamit fogalmazni. Nagyon hullámzóan. Igen, mit érezhet valaki ilyenkor? Lehet, hogy sok hála, hogy nem bénultam le, vagy nem haltam meg. Másik emeletről leesni könnyen lebénulhat. Ez egy nagy ember. De néha érzelmileg hála van a szívében. Nyugalom van, béke van, hogy Isten megvédte őt. De nem mindig, ugye? Nagyon sokszor a szomorúság. Meddig kell itt feküdnem a hátamon? Vagy a félelem, a szorongás a jövőre nézve. Nincs pénzbevétel. Már is nagyon nehézségekben vannak. Hogy fognak kifizetni a következő hónapnak a számlákat? Tehát néha nagyon aggódik, tele van félelemmel, szomorúság. Vagy néha bevallja, hogy haragszik Istenre. Isten miért engedte ezt nekem? Miért nem jobban vigyázott rám? Tudja, hogy mi a helyes választ? Tudja, hogy hálát kellene adni Istennek? De ott vannak az érzelmek. Ott vannak az érzelmek. Tehát jönnek, mennek, bűntudat. Ő volt a hibás? Hát persze, ő volt a hibás. Ő az, aki hátra lépett és nem figyelt, és nagyon könnyen hibáztatja magát. Miért nem tudtam jobban figyelni oda, amit csinálok? Tehát hullámzik az érzelmek bennünk. Hullámzik az érzelmek nagyon-nagyon könnyen. Okay. Ez a négy kategória, ahogy mondtam, nagyon sok érzelem bele sorolni ebben a négy kategóriában, mert különböző fokok vagy intenzitások vannak ennek a négy kategóriának. Tehát a szomorúság vagy a szívfájdalom. Elkeseredünk, elcsüggedünk, vagy levertség, vagy rossz kedvűség, vagy lehet a depresszió, vagy a bánat, kiábrándultság, gyász, önsajnálat, kilátástalan. Vagy az irítség, majd visszatérek erre. Harag vagy dű, indulatos, mérges, bosszankodik, gyűlölet, bosszú, vagy bűntudat. Különböző féle bűntudatok vannak, ugye? Lehet, hogy van valakinek egy lelkiismeret furdalás, az nem bántja. Mi a szégyen, mi a különbözőség a szégyen és a bűntudattal? A szégyen az, amikor de bűnöd, most a nyilvánosságra került. Többen tudnak róla, és most szégyeled magadat, mert a nyilvánosságra került a bűned. Szégyellem magamat, de bűntudatom van, amit csináltam, ami rosszul, amit csináltam. Vagy lehet, hogy önvád van, vagy magamat kárhoztatom. De nem tudom, hogy mennyire figyelnek a lelkiismeret furdalásra. Mit csinálsz a lelkiismeret furdalásoddal? Nagyon fontos kérdés, majd fogunk erről visszatérni. A negyedik kategória félelem és az aggodalom. Mikor félünk? Amikor úgy érzünk, hogy tehetetlenek vagyunk, vagy képtelenség van, izgalom, kétségbeesés, lámpaláz, rettegés, szorongás, pánik, ijegység, irtozás, vagy féltékenység. Tehát ezek mind motoszkálnak bennük, mind ott vannak, különböző fokokban, különböző helyzetekben. Irigység vagy féltékenység, mi a különbség, mi az irigység? Ugye valamire vágyok. Irigy vagyok, mert valakinek van egy Mercedes. Nekem van egy Suzuki. Én nagyon szeretem az én Suzuki-mat. De lehet, hogy valaki lát egy Mercedes, ó, irigykedik egy Mercedesre. Tehát valamire vágyik, amire a másik embernek van. Mi a különbség az irigység és a féltékenység között? Nagyon más, ugye? A Biblia beszél Istenről, hogy ő egy féltő, szerető Isten, de ő nem irigykedik, ugye? Tehát a féltékenység az, amikor valakit értékelem, és az a valaki jobban szeret valaki más, mint én. Én nagyon értékelem, és az illető, akit más jobban szeret. Az a Isten féltő, szerető. Ő szeret minket, és amikor hátat fordítunk Istennek, és a bálványokat imádunk, akkor Isten azt mondja magára, hogy ő egy féltő, szerető Isten. Oké, nézzük meg ezek az érzelmek is hogyan kavarodnak fel bennünk. Az érzelmeknek van egy előfeltétel. Hogy az érzelmek fognak motoszkálni bennünk, van egy előfeltétel. Valaminek fontossá kell válnia számodra. Tehát mi az, ami számodra értékes? Mi az, ami számodra értékes? Nem tételezem fel, hogy túl sok ember itt ma este nézik az X-faktor, nem is baj, de fél Magyarország nézi az X-faktor, ugye? És, de most mi az, amit látok az X-faktorban? Ott az érzelmek nagyon intenzívek. Miért? Mert azok az emberek nagyon vágynak arra, hogy ők híres színészek legyenek, ugye? És amikor azt mondják, hogy ma este, Lilusi, haza kell menned, ugye, akkor kiderül, hogy hoppá, mert ő nagyon szupersztár akart lenni, ugye? Lehet, hogy kicsit haragszik most éppen. Tehát akkor törnek ki az érzelmek, vagy a sírás, vagy amikor valamit nem tudunk megszerezni, amire vágytunk. Nagyon fontos volt. Buta, ő ezt nagyon jól tudta. És mi volt Butának a megoldás az egésznek? Aki ismeri a Butának az írásait, ugye Buta nem hitt Istenben, de ez nem egy vallás, de ez egy ilyen vágykezelő rendszer. Tehát mitől vannak problémák és szenvedések az életünkben, mondja Buta. Mondjuk valaki fekszik az ágyban, beteg vagy lebénult. Mitől van a szenvedés? Azért, mert te vágysz arról, hogy egészséges legyél. Mi a megoldás? Ne vágyjál semmire. Írts ki magadból a vágy. És akkor nem lesz problémád. Ilyen egyszerű. Tehát a sztoikus filozófusok ugyanúgy gondolkoznak. Ugye? Vagy házasságban élsz, és rossz házasságod van, és szomorú vagy. Meg lehet oldani a problémát. Ne vágyjál arra, hogy boldog legyél. És akkor meg van oldva. Már rögtön jobb kedved van. Tehát írts ki magadból az érzelmeket, a vágyakat, hogy akarsz boldog lenni. Hála Isten, hogy ez nem a keresztény megoldás. Tehát az első az, hogy ismerjünk magunkat, a vágyaink, az érzelmünket, amit bennünk van. Oké, második pont. Az önmenedzsment. Mennyire tudod kezelni az érzelmédet? Két dologtól függ. Mennyire veszed észre a helyzetet, amitől az érzelmek beindulnak? Tehát mi az, amit okozta azt az érzelem, amit most érzed, ugye? Például, pár hónap ezelőtt felkértem Csapkovics Bercit, hogy tartson egy előadást a szabad szombaton. Tehát nekem van egy egy program, egy filmklub, szabad-szombat nevező program egyedülállóknak. Itt van egy kis reklámhelye ennek, hogy minden szombaton, az utolsó szombaton, Kelenföldön tartjuk ezek az alkalmak, nagyon sok egyedülálló jön, és akkor estenként 5 órakor megnézünk egy filmet egy hozzáillő témához, és egy pár hónap ezelőtt, mert én szoktam tartani az előadást, de néha kérek valaki, hogy beugorjon helyettem, mint hogy én most beugorok a Feri bácsi helyett, és megkértem Bercit, hogy tartson egy előadást a fiúság témáról, a mi kapcsolatunk Istenről. És segítettem neki, hogy mik a főpontok, mit kellene elmondani. A lényeg az, hogy Berci megtartott ezt az előadást, és rögtön utána hozzám szaladt egy férfi, aki már 2 évig jár a szabad szombatra. És nagyon figyelek rá, hogy érzi magát, fejlődik, közelebb kerül Istenhez, hogy érzi magát mindig ezek a programok, és hozzám fut. Hát, Robi, nem tudom, hogy ki ez a Csapkovics Berci, de ez messziről az volt a legjobb előadás az elmúlt 2 évben. Hú, ez szuper, végre megértettem a lényegét. Na, ez nagyon jó. De hogy éreztem magamat abban a pillanatban? Ugye egy kis teszt, egy kis próba Istentől. Ugye, Robikám, mi az, ami fontos neki? Kis népszerűség? Vagy az a lényeg, hogy átment az üzenet végre? Ugye, és megértette az evangéliumot. Nagyon hálás voltam Istennek, hogy neki annyira jó tetszett. Annyira tetszett az előadás. Másról, hogyan értékeled a helyzetet? Tehát észreveszed a helyzeteket, amit okozza az érzelmeket, és hogyan látod, hogyan értékeled azt a helyzetet, ugye? Mert 2 ember ugyanazon a helyzeten mennek át, 2féleképpen értékelik ugyanazt a helyzetet, ugye? Az érték rendszerettől függ, vagy úgy lenne mondani, de a világ nézettedtől függ. Tehát mi az, ami fontos neked, vagy igazi érték? Az hamar kiderül. Tehát hogyan látod ezt a világot? Tehát irigy vagyok én valakinek, akinek Mercedes-e van? Nem, mert nekem nem kell egy Mercedes. Ha nekem annyi pénzem van, úgyse költenék egy Mercedes-re. Én örülök, hogy neki van egy Mercedes, de az irigység ez valahogy nem nagy kísértés nekem, hogy nekem nincsen Mercedes-em. Vagy X-faktor. Ha valaki azt mondja, Fűtő Robi, ma este hazamehetsz! Kösz, hazamegyek. De én nem akarok énekesnek lenni, ez nem kísértés, és én nem fogok ott sírni. Vagy a szabad szombat előadás. Örültem, vagy féltékenyes voltam a Bercire, ugye? Nem tudom. Oké, mit látsz? A pohár félig tele van, vagy félig üres, mindenki nagyon jól ismeri ezt a pszichológiai kis trükk. De tényleg, ha azt mondom, mit látok, lehet, hogy a fél közönség föltenne kezet, félig üres, azok lennének a pessimisták, a szkeptikusok, ugye? Másik, félig tele, azok a pozitív és pozitív humorista félig gondolkodás emberek. Ők tele vannak reménye, csak a jó dolgokat látnak. Tehát, itt teszik ezt nagyon hangsúlyos, ez a Daniel Goleman. Az ő érzelmi intelligencia igazán itt megy ki az egész. Hogy mindannyiuknak vannak érzelmek, próbálják ezeket feldolgozni, próbálják megérteni a helyzetek, amik kiváltja ezek az érzelmeket, de Daniel Goleman és a többiek itt teszik a hangsúly, hogy neked pozitívan kell gondolkozni. Ami történik veled, pozitívan kell értékelni a helyzetet. És ez lesz a különbség az életedben. Valami történik veled, negatív leszel, szkeptikus, csak a rossz dolgot fogsz látni. Tehát hogy látod a társadat, a feleségedet, a férjedet? Csak felsorolod a sok-sok rossz, ami van az ő életében, ugye? Vagy hálát adsz azok a dolgokért, ami neki van, ugye? Hogy látod őt? Nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos. Például itt van egy kép, de két ember lehet, hogy másképpen értékeli. Mit látsz? Mit látok? Fiatal, szép hölgy. Vagy legalább azt gondoljunk, hogy szép. Fiatal, ugye? És van egy másik, ugye? Ez egy pszichológiában úgy nevezik, ez egy gestalt kép. És ezzel azt akarják mondani, hogy van egy valóság, de lehet másképpen értékelni. Vigyázzunk itt, mert egy valóság van, és Isten adott nekünk egy világszemlélet, hogy ezt helyesen tudjunk értékelni. De nem minden relatív, azt nem akarom mondani egyáltalán. Azt akarom mondani, hogy ahogyan látod a helyzetet, a te világnézeted, ami mindannyiuknak van, a te értékrended, úgy munkálkodik benned. Látom, hogy az emberek még mindig próbáljátok meg. Kacsincsál egyet, és akkor majd bejön. Hogy a te világnézeted, vagy a te értékrended úgy működik, mint egy szemüveg. Miben hiszel? Honnan jöttem? Miért vagyok én itt? Hova megyek? Hogy kell élni ezt az életet? Van értelme az életnek? Az élet legalapvető kérdéseket, amit te adsz választ ezek a kérdésekre, az a te világnézeted. És az befolyásol a minden gondolatodat. Az befolyásolja, ahogyan látod ezt a világot. Ha neked van egy keresztény világnézeted, akkor te másképpen fogod látni a világot, mint aki mondjuk egy humanista szemlélet van, vagy egy egzisztencialista szemlélet van. És lehetne sorolni egy buddhista szemlélet. Tehát a világnézetünk, ahogyan értékeljük a világot, a valóságot, az teljesen hat ránk, és befolyásolja. Hogy mondjam ezt a kicsit radikálisabban? Mivel az érzelmi állapotunk azon múlik, hogy hogyan látjuk a helyzetünket, Isten olyan merész dolgot mer parancsolni, hogy mindenkor örüljünk. Nem tudom, hogy vagytok vele, de a Biblia többször felsorolja nekünk, hogy mindenkor örüljél. Hogy érzed magadat, amikor azt olvasod, amikor éppen magad alatt vagy? Remélem, hogy bűnösnek. De ez egy parancs. Ez Isten azt mondja, hogy örüljél mindenkor. Hoppá, kicsit magas a léc. Igen, nagyon magas. El tudjunk azt ütni? Nem. De ez Isten még mindig parancsolja azt. Hogy mer azt parancsolni nekünk, hogy mindenkor örüljünk? Vegyük elő egy példát a Bibliában. Abcsel 5-ben. Ezek a tanítványokból lett apostolok, hirdetik az evangéliumot, ugye? Terjed az evangélium, Abcsel 5-ben, ugye? Krisztus nemrég visszament az atyához. Adta nekik a feladatot, hogy hirdessék az evangéliumot. És mi történik? Rendőröknek, az államnak nem tetszett nekik. És igazságtalanul megverték őket, és bedobták őket a börtönben. Most, ha valaki igazságtalanul megverne engem, és a börtönbe dobna engem, én nem olyan rossz, nem olyan jó érezne magamat. De mi történik ezek az apostolokkal? Az ige azt mondja, hogy ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő neveért. Tehát az ő értékrend teljesen más volt, mint a világnak az értékrend. Azt mondták, hogy megverték minket Jézus Krisztus nevében, hát halleluja, ez egy óriási dolog. Hivatalos vagyunk Jézusnak a tanítványai. Hivatalosok vagyunk. Isten így lát minket, hogy méltónak tartja, hogy megverjenek minket Jézus nevében. Hát ez egy óriási dolog. És elmentek és énekeltek. És többször látjuk ilyesmit a Bibliában, hogy az apostolok börtönben vannak és énekelnek. Mert az ő értékrendszer, ahogyan látták azt a helyzetet, az teljesen más. Teljesen más, mint egy tipikus ember, aki ott felháborodna. Hogy mernek ezt az igazságtalanságot csinálni velem? Tehát, mi a lényege itt? Ez sokkal több, mint pozitív gondolkodás. Amit a Dániel Goldmanék mondják, hogy fontos a pozitív gondolkodás. A pozitív gondolkodás az nem olyan messze visz minket. Amikor az ember tényleg maga alatt van, fekszik az ágyban, lehet, hogy le fog bénulni, akkor legyél pozitív a gondolkodásodban. Akkor nézi azt a poharat, hát ez félig tele van. Nem így működik az élet. Amiről beszélünk ma este, az, hogy szükségünk van egy természet fölötti öröm. Hogy az Isten az ő szent lélekkel, ő adja azt az értékrendet, ő adja az ő szent lelket, hogy másképpen látjuk és értékeljünk a világ, ami körülöttünk van. Tehát másképpen kell látni a helyzeteket. Érdekes, hogy aki nagyon racionális, vagy fóbiáktól szenved, nagyon nehezen tud váltani és másképpen látni a világot. Magyarul lelki gondozó helyzetben vagy, valaki nagyon maga alatt van, és próbálod segíteni őt, hogy ő másképpen kell értékelni a világot. Nem olyan könnyű megy az. Ha valaki túl racionálisan be van állítva, vagy túl tele van fóbiákkal, félelemekkel. Nem tud váltani, nem tud másképpen látni a világot. De ez hitbeli kérdés. Hitáltal Jézus Krisztusban másképpen látjuk a világot. Tehát rövid összefoglalás eddig. Mennyire ismered fel az érzelmedet, mennyire veszed észre a helyzetet, amitől az érzelmek beindultak, ugye? És mi az, ami számodra értékes? Hogyan látod ezt a világot? Tehát az értékrended, hogy látod a helyzetet, ami kiváltja az érzelmeket. Tehát ez a három dolog mindig kell számunk előtt tartani. Oké. Harmadik ponthoz jutatunk, mennyire helyesen ismered fel másoknak az érzelmeit. Nem tudom, hogy ismertek fel azt a kis sárga arcú valamit, ez az interneten vannak, amik az emberek küldenek, smiley face-ek mondják? Jó. És amikor az emberek küldenek e-maileket másnak, és akarnak egy érzelem betenni, akkor különbözőféle arcok vannak. Éppen nem tudom, hogy ez az érzelm mit akar kifejezni, hogy a szemek fönt van és jobbra néz. De csomó vannak, amely az ember szomorú, vagy mosolyog. Van egy lány, aki éppen küld e-maileket a feleségemnek, és mindig a legjobb arc oda teszi, és annyira szépen kifejezi magát. Tehát amikor látsz valaki másnak az arcát, tudod leolvasni, hogy mi van, hogy érzi magát? Az is tartozik ugye az érzelmi intelligenciához. Csak nem a saját érzelmet tudod felismerni, hogy mi van a másik emberben. Ő hogyan érzi magát. Ez a Király beszéd film, ami a legjobb filmet nyert múlt éven, Oscar-díjas filmot, hogy ezt most vetítettünk nemrégen a filmklubban, ez egy gyönyörű szép film. És ott két fő szereplő van ebben a filmben, ott a király, és mögötte van a logopédus. És ez a királynak az ő munkája, abból állt, hogy mint király, hogy neki állandóan ki kellett állni az emberek előtt. Csak egy probléma volt, hogy nem tudott beszélni emberek előtt, mert mindig dadogott. Hát elég nagy probléma egy királynak. És előveszi ezt a logopédus, hogy segítsen. És az egész film arra szól, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek, hogy megtanítsa őt beszélni normálisan, hogy ne dadogjon. És a filmnek a legvégén volt egy nagyon fontos beszéde, amikor bejelentette, hogy most Hitler ellen ugye a második világháború elkezdődött. És mind az angolok figyeltek, ugye, mindenki ismert Hitlert, hogy mennyire fantasztikusan tudott beszélni és befolyásolni az embereket, és most ez a félős kis király, neki kell bátorítani egész Angliát, hogy most Hitler ellen fogunk harcolni, ugye? És mi lesz? És nem akarom elárulni a filmet. Nagyon jó az a film. De a legvégén van egy jelenet, amikor a király kimegy a teraszra, és a közönség fogja őt köszönteni a nagy beszéd után. És amikor a logopédus ránéz, a kamera nagyon közel hozza az ő arcát, mielőtt elbúcsúzik a királytól, hogy a király menjen ki a teraszra. És amikor néztük a filmet, az volt a csúcspont a filmnek, a lány mellettem kimondja, hogy jaj, nézd, hogy mennyire büszke. És mondja, nem büszke. Aki látta a filmet, pontosan ez ellentét, amit leolvastam a logopédusok az arcáról. Úgy nézett rá a királyra, hogy igenis, ezt megcsináltunk. Ezt megcsináltunk. És amit olvastam a logopédusok az arcáról, arra jut az én eszemben, hogy Isten így néz ránk, amikor mi merjünk kiállni Istenért. Félünk, rettegünk. De azt mondja az Isten, azt mondja, menjél, és veled leszek, és fogok segíteni. Az nem volt a büszkeség. Az volt az érzés, vagy az volt az arc kifejezés, hogy végig veled küzdtem, és most mehetsz. Egy másik kis illusztráció, amit muszáj elmondanom. Sose felejtem el, amikor részt vettem egy evangelizáció képzésen. És nem akartam részt venni, ez egy nagyon agresszív, ne csináljam ezt, egy nagyon agresszív evangelizáció. Mennek házról házról kopogni, és megkérdezi az emberektől, hogy ha meghalnál ma este, tudnál, hogy hova tölteni az örök életet. És ezek az emberek agresszíven mentek házról házról, én kicsit lázadtam, mert nem annyira hiszek ebben a stílusban. Éppen tanítok az evangelizáció képzését bibliaiskolában, tehát én nagyon hiszek a személyes evangelizációban, de nem ez az agresszív kopogunk és menjünk házról házról. A lényeg az, hogy egy nő kinyitja az ajtót, és a képzővel mentem azon az estén, fölteszi egy kérdést. Azt mondjam, ha ma este meghalnál, akkor tudom, hogy hova tölteni az örök életet. És láttam az nőnek az arcán egy trauma. Majdnem elájult, és el is fordult, és visszament a házba, és nyitva hagyta az ajtót. De a tréner, ő neki nem okozott baj neki. Körülnézett, van valaki más itt? És mondtam, Jézus, mi van ez? És akkor a nő, akivel van, bement a házba, hogy követte az asszony, aki majdnem elájult. A férj előjött. Mi van itt? Hova van a felesége? Mit akartok itt? Hát mi jöttünk a templomból, és mindenki kérdezett ezen az után, hogy meghalnál ma este, hova töltene az örök élet? Kik vagytok? Menjetek innen! És nagyon dühös lett ez a férfi. De ez azt sem zavart ezt a tréner, ő tovább is mondta az egészet. És odáig jutott az evangélium, hogy próbálta meggyőzni őket, hogy csak ezt a kis imádság elmondod, akkor ennyi van az egészből. Próbálta kicsit a hátsó ajtón, hogy hát így bekerülhet a mennyországban. Én akartam elásni magamat azon az részen, hogy nem látod, hogy mi történik itt? Nem tudom, de annyira cél irányot munkára akart végezni, hogy nem figyelt. Kiderült, hogy a feleségnek az anyukája, aki a legjobb barátja volt, a múlt héten meghalt. És amikor azt mondja, hogy hova fogod tölteni az örök élet, akkor majdnem elájult, mert gondolkozott az anyukájáról. Tehát ez egy kicsit extrém példa, de vannak emberek, akik valahogy nem veszik észre, hogy az emberek, akik körülöttünk vannak, hogy hogyan érzik magukat. Kislányaim, amikor hazajönnek az iskolából, ugyanúgy jönnek ki, ugyanúgy jönnek haza minden nap az iskolából. Ugye? Nem. Ugye néha örülnek, ugye, vagy néha idegesek, vagy szomorúak, mindig kell odafigyelni, és rögtön rá lehet hangolódni, hogy mi van veled, ugye, mi történt veled az iskolában. Szoktunk erről figyelni. És a Daniel Goleman itt megint tesznek nagy hangsúlyt. Szoktál, és ez csak magadnak tedd fel ezt a kérdést, szoktál kérdezni másoktól, hogy hogy vagy. Amerikában mindenki kérdez, de senki nem figyel a válaszra. De tényleg kérdezed ezt másoktól. Szoktál ezt kérdezni? És szoktál megvárni a választ, ugye? Hogy mi újság veled? Hogy mondják ezt magyarul, hogy mizus? Mizus. Mizus. Oké. Okay. Negyedik pont, kapcsolat management. Tehát mennyire tudsz segíteni másokat, aki érzelmi konfliktusban vannak egymással. És itt szeretném kiemelni az érzelem központú terápiát. Például, amikor házaspárok szoktak veszekedni, vagy vitatkozni, néha az történik, hogy a férj valamit csinál, és ez felbosszant a feleségét. Például a feleség nagyon mérges, mert az elmúlt napokban, hetekben alig tudott beszélni az ő férjével, és amikor beszélnek, akkor mintha a férj nem is figyel rá. És ennek a feleségnek az könnyen fel lehet ismerni, hogy haragszik a férjére. De hadd kérdezem, hogy a feleség valójában hogy érzi magát? Ki mondja azt, hogy az én férjem nem figyel rám? Alig töltök időt az elmúlt hetekben, napokban. Nagyon mérges vagyok. Okay? Az egy dolog. De hogyan érzi magát valójában? Tehát mi az igazi érzelem, ami a harag mögött van? Mert a harag az egy ablak. Az egy állarc. A harag mögött mindig vannak elrejtőzve az igazi érzelmek. Mondjatok nekem. Hiányérzet. Oké, tehát a harag az egy ilyen kemény kiállás. De a hiányérzet az ilyen gyengébb, puha. Azt is tudna mondani, és ugyanazt kommunikálni, hogy drágám, nagyon hiányzol. Ugyanazt kifejezni. De igazából nem az az igazi érzelem? Az az igazi érzelem a harag mögött. Oké, mi más? Ezek a... Tessék? Oké, hát hogy érzi magát? Hogy nem csalódott? Oké, nagyon jó, csalódott, igen. Igen. Elhanyagolt. Igen, nagyon jó. Más szó, mint elhanyagolt. Hogy elhanyagolt. Tehát ha elhanyagolt, az nagyon jó, csak valaki ezt tette vele. Elhanyagoltál. Oké? Okay? Úgy szerintem, hogy magányos. Nem? Egyedül érzem magamat. Mi más? Mi a fő érzelem? Tessék? Igen, ez a szeretet hiány. Hogy ne? Nem úgy érzem, hogy szeretve vagyok. Magányos, egyedül. Hiányolsz. Úgy érzem, nem vagyok fontos. Ugye? Tehát az igazi érzelmek, azt kifejezni, az ciki. Mert az könnyen lehet visszautasítani. Az alulról indul. Alázattól kimondjuk ezeket, és kitárolunk az igazi lelkünk az asztalon, és az könnyen lehet visszautasítani. Sokkal könnyebb erővel megmondni, és megszégyeníteni, ugye? Vagy megfenyegetni a másikat. És inkább azok az eszközök szoktunk használni. Ahelyett, hogy kifejeznék az igazi érzelmünket a harag vagy a dű mögött. Főleg jól esne egy ölelés most. Nagyon hiányzó. Nagyon szeretlek. Most, ha a feleség haraggal megtámadja az ő férjét, akkor a fér hogy szokott reagálni? Kétféleképpen. Vagy védekezik. Hát nem érted, hogy milyen sok munkám van. Ugye? Vagy én nem tudok két dolog egyszerre figyelni. Védekezik, vagy haragszik, és inkább menekül. Hagyjanak engem békén. És akkor elvonul egy hobbihoz, vagy egy számítógéphez, vagy a barátokhoz, vagy mit tudom én. És ha ez a folyamat folytatódik, hogy a feleség megy utána, és a férj védekezik, vagy menekül, akkor egy üldöző, menekülő forgásba fognak találni magunkat, és tönkre teszik a házasságukat. És nagyon sok házasságban ez meg is történik. Tehát a kulcs lenne megtanítani ennek a férnek és a feleségnek, hogy amikor a feleséged ilyeneket mond neked, hallod az ő igazi érzelmi világodat? Hallod, hogy lehet, hogy ő kritizál téged, vagy ideges veled, de hallod azt, hogy ő igazán azt akarja mondani, hogy hiányzol? És hogy ő szeret téged, és magányos? Hallod az ő szívét? Hallod, hogy ő azt akarja igazán mondani, hogy jó lenne egy ölelés? Nem kell védekezned. Nem kell elrohanni. Tudod megérteni, hogy mi az, ami fontos neki? Oké, ez nagyon, nagyon nehéz mi férfiaknak. Miért? Mert mi tényekben gondolkozunk, ugye? Mi a probléma? Hogy soroljunk fel, mi a probléma? Azt megoldom, ugye? Nők nem tényeken gondolkoznak, hanem érzelmeket közölnek. És nekünk nagyon fontos, hogy ráhangolodunk a másiknak az érzelmi világra. Oké, ez az érzelmi központú terápia, ez egy eszköz a pszichológiai világban, amit lehet használni, ez csak egy eszköz, amit ha bevonjunk egy keresztény világnézetben, és használjuk a keresztény bibliai alapelvek szerint, ez egy nagyon jó dolog lehet. Oké, tehát tudjuk mások segíteni, akik érzelmi konfliktus helyzetben vannak. Ez volt a negyedik pont. Ötödik pont, mint vezető, mennyire tud segíteni másoknak, akik érzelmileg mély ponton vannak. Tehát szoktál, ha vezető vagy, a beosztottaiddal foglalkozni. Tehát mivel az érzelmek elárulják, Mi az, amit az érzelmek elárulják rólunk? Hogy mi az, ami fontos nekem? Mert ha valami fontos nekem, az meg fog jelenni az én érzelmi világban. Ha valami nem fontos, akkor nem érdekel. Tehát ha a beosztatjaid fontos neked, akkor ők fogják ezt érzékelni a de karakteredben. Érzelmileg fogsz foglalkozni velük, rákérdezel, hogy vagy, és érdeklődsz irántunk. Tehát az érzelmi intelligencia segít abban, hogy fel tudjunk állni újra, miután nagyot estünk. Hogy tudunk mi segíteni másokon, akik elestek? Tehát mit tudsz mondani valakinek, aki maga alatt van, érzelmileg padlón vannak, mert nagy hibát követett el, vagy elrontott valamit. Lehet, hogy egy kapcsolatot tönkretették. Oké, nézzük ezt meg. Mit lehet ilyenkor mondani valakinek? Ma este azt szeretném hangsúlyozni, hogy az érzelmek közül a legfontosabb érzelem az a lelkiismert fudlás. Jönnek, mennek érzelmek, mint a szél, ugye? De ha jön egy lelkiismert fúdulás, amit feltettem az előbb azt a kérdést, de mit teszel, mit csinálsz a lelkiismert fúdulásoddal, és nem régóta ezt megkérdeztem egy férfitől, aki éppen házasság krízisben volt, van, és hát nem tudom. Most ha de nem tudod kezelni a lelkiismert fúdulásod, az az érzelem, az kiüt téged. Lebénít minket. Teljesen K.O. Game over. Nem tudjunk felállni attól, ha nem tudjunk kezelni a lelkiismert fúdulásunkat. A világ ezt beismeri, hogy a lelkiismert fúdulás az egy nagyon rossz érzés. És mit mond a mai pszichológusok? Hogyan kell kezelni a lelkiismert fúdulás? Mit szoktak mondani? Ne törődj vele. Igen, ez egy rossz érzelem. Hú, pozitívan kell gondolkozni. Túl komolyan veszed a dolgot. Ne figyelj oda. Tompíts le, halkíts le. Ne figyelj oda a de lelkiismert fúdulás. Ez az egyik megoldás. Tudunk mi ezt csinálni? Nem, mert a de lelkiismert fúdulásod, a helyzeted, állapot, az teljesen, teljesen meghatároz a de viselkedésed másoddal, másokkal. Lelkiismert fúdulásod van, valami rosszat csináltad, vagy valami tönkrement. Ha nem tudunk nem figyelni oda, vagy nem foglalkozni vele, akkor mit szoktunk csinálni? Mondjatok. Na, Ádám és Évától származunk, mondjunk. Hárítjuk. Azon ezt csinált Ádám, ugye? Ádám mit csinálta? Én semmi nem csináltam. Az asszony, ugye? Aki te adtál. Mindenki más hibás. Ugye? Éva, de mit csinál? Én se csináltam semmit, ugye? Sátán volt az. Pedig mezítelenek voltak. A szégyen érzet dominált. Lelkiismert fúdulásuk van. Ugye a félelem van bennünk. Próbálnak elrejtőzni. Tehát nagyon jól tudják, hogy bűnösök, mégis tagadják. Én szkizofrénes állapot. És sokszor mi ének vagyunk. Vagy tagadjunk, vagy hárítjuk, ugye? Vagy magunk alatt kerülünk. Tele vagyunk önsajnálattal, jaj, én ezt elrontottam, én ilyen vagyok, nem olyan jó ember vagyok. Tehát a lelkiismert fúdulás rányomja a bélyegét. Ez egész életünkre. Tanulnunk kell, hogy kell ezt kezelni. Hoppá! Hogyan lehet ezt kezelni? Hát csinálnak filmek a témából, nem is kevés. Ezt az egyik film, a Vágy és vezeklés, az abszolút nem ajánlom. Ezt a témát dolgozza fel, nem akarom belemenni. De a másik film, ez a Match Point. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas film. Woody Allen csinált ezt a filmet, és a hasonló filmet már csinált, és ez végül is ez egy mai feldolgozás a Dostoyevsky-nak a Bűn és bűnhődés, ha valaki ismeri ezt a regényt. És mi a lényeg ennek a filmnek? Hát itt van ez a fiatal ember, és ő beleszeret ebben a Scarlett Johanssonban. Szerelmesek lesznek, de közben ez a fiatal ember, aki csak egy tenisztréner, nincsen sok pénze, találkozik egy nagyon gazdag lánya, és úgy jönnek ki a dolgok, hogy megkér ennek a gazdag lánynak a kezét, és összeházasodnak. Pedig megtartja ezt a barátnőnek a kapcsolatát. És a barátnő belemegy ez egész kettességében, a férfi nagyon-nagyon gazdag lett. De ő már bejelentett a film elején, hogy neki nincsen ilyen elkölcsi értékrend, nem hisz Istenben. Már bejelentett, hogy végülis ő azt csinál, amit ő jónak lát. És az ő barátnő terhes lett. És egyre nagyobb nyomást gyakorolt rá, hogy mikor fog szakítani a feleségeddel, és elvenni engem feleség, úgy, mert szerelmes vagy belém, ugye? És a férfi gondol, hogy mit fogok én csinálni. És mit válaszolt? Hogyan válaszolt? Rájött, hogy nekem meg kell ölnöm ezt a lányt. És minden meg kell tennem, mert végülis a pénz az fontosabb a szerelemnél. És amikor elmegy, hogy megölje ezt a lányt, szomszédságban volt egy idősebb néni, és kiderült, hogy őt is kellett megölni. Mind a kettőt megölt, és amikor elszaladt a lakástól, a lakáskulcs akarta bedobni a folyóban, és ott volt a korlát, és a kulcs megütötte a korlát, és visszapattant. Ugye? Mint a tenisz meccsben. Ha a labda megüti a hálót, és visszapattant, akkor az az illető nem nyer, ugye? Az elveszítette a meccset. De amiatt, hogy a kulcs visszapattant, a rendőrök megtalálták a kulcsot egy hajléktalannak a zsebében. És a hajléktalant megbüntették, hogy ő a gyilkos. Magyarul a fiatal férfi szabadon engedték, pedig nagyon közel voltak elkapni. Magyarul szabadon ment, nem kapták el, és az ő saját világ szemlél értékrend szerint minden oké, okay, minden rendben ment. Mert nem kapták el. És bemutatják a filmben, hogy 9 hónap múlva megszültik a gyerek az ő feleségének, és neki nincsen semmi öröm. Nincs semmi boldogság. És a Woody Allen, aki többen tudják, hogy egy nagyon híres ateista, ezt akarja megmondani ezzel a filmmel, úgy, mint Dostoyevsky, hogy nem tudjunk nem figyelni a lelkiismert fudrásunkra. A lelkiismert fudrás kezelnünk kell, vagy tönkretesz minket. A pénz, a mindent nem tudja megnyugtatni a lelkiismert fudrásod. Honnan jön a lelkiismert fudrás? Honnan jön a lelkiismert fudrás? Hát, Istentől van, ugye? Mert ennek a világnak van egy király, ennek a világnak van egy teremtője, és ő az, aki bennünk helyezte egy lelkiismert. Ez az ő törvény. A világ tele van szabályokkal, ugye? És mi nagyon jól tudunk, hogy ez az Isten, hogy ő egy szent Isten. És nagyon jól tudjunk, hogy minek vagyunk mi. Szembesülünk saját magunkkal napról napra. Hogy én tudom, hogy milyen bűnt követek el. És ez nem tetszik ennek a szent Istennek, és így probléma van. És ezt meg kell oldani. Hogyan oldjunk meg ezt a helyzetet? Nem tudjunk megfelelni ennek a királynak, akinek törvénye van. Hát ez a király megoldotta a helyzetet nekünk, értünk, ugye? Hogyan? Elküldöző egy szült fiát, ugye? Elküldöző fiát, és Jézus Krisztus ott lógott a keresztfán. Belegondolni hihetetlen, ugye? Ott lógott mesztelen, vállalta a szégyent. Meghalt helyettünk, értünk, miattunk. Az ő vér folyt a mi bűnénk miatt. És a Biblia olyan fura módon beszél az egészről. A Biblia hív minket, hogy zuhanyozunk egyet, egy nagyon jót zuhanyozunk. Krisztus vérében. Ez a Bibliának a megoldás. Hogy szükségünk van, hogy a lelkiismeretünk tisztuljon. És minden irodalom, ami mutat egy igazi katarzisra, egy tisztulásra, erről az igazi, egyetlen igazi katarzis, lelki katarzisra mutat. Isten azt kér, hogy merjünk őhozzá menni, és teljes szívünkkel bízni Jézus Krisztusban, hogy amit ő tett, értünk. Bevalljunk a bűneinket, Bevalljunk a bűneinket, és hitáltal megragadjunk azt a kegyelmet, a példám, amit itt olvasunk 1. János 1.9-ben, hogy ha megvalljunk a bűneinket, hű és igaz, és megtisztít minket minden bűntől. Hiszed azt ma este? Hiszed azt ma este? Ha igen, akkor neked van ugye esélyed, hogy ne úgy éljél, mint a világban a legtöbbi ember, aki vagy tagadják a lelkiismeretfurdalásokat, vagy másképpen jön ki, hogy hárítanak és hibáztatnak másokat, vagy vádolják másokat, ugye? Vagy maguk alatt vannak és depresszióban élnek. Nincsen örömük az életünkben, mert nem tudnak mit kezdeni az egésszel. Tudsz Krisztusban bízni. Az érzelmekről nézve, amikor hiszünk az evangéliumot, Isten betölt minket az ő lelkével és annak a gyümölcsével. Mi a Szentléleknek a gyümölcse az életünkben? Hát ez. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szíveség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Az érzelmi intelligenciának a legfontosabb és legügyesebb lépés. Tehát Isten ad nekünk, keresztények, az egyetlen lehetőség, hogy nekünk tud örömmel járni ezen a világon, és felfedezni, kutatni a mi érzelmünket, és odavinni a kereszthez. Köszönöm szépen, ez volt az előadás, amit szerettem volna elmondani ma este, és fölteszem a kérdést akkor, mi a szeretet, ha nem érzelem? Mi a szeretet, ha nem érzelem? Pár gondolat? Egyet értek azzal, hogy a szeretet az egy érzés. Milyen alapján mondhatnánk ezt? Én azt hiszem, hogy a szeretet érzelem, de nem csak érzelem, ugye? Az kevés lenne, ha csak érzelem. De ha valaki fontos nekem, oké, mit mondtuk az előbb? Ha valaki fontos nekem, akkor az kivált egy érzelem bennem, ugye? De ha nem fontos, akkor hát ilyen semleges. Pontosan az az ellentét a szeretetnek, amikor valahogy csak, az ember csak semleges, nem fog. Nem a harag, az nem az ellentét. Tehát ha valaki fontos nekem, akkor érzelmek lesznek, milyen érzem? A szeretet érzelem lesz bennem, mert az illető fontos nekem. Tehát az egy kezdet, hogy mit jelent a szeretet. Okay? Igen, tessék.
A szeretet az csak bennem van. A szeretet az cselekedetté kell, hogy válni.
Oké, okay, nagyon jó. Tehát a szeretet az kevés, ha csak egy érzés. Ha nem cselekedetre indul el, vagy cselekszik, ugye? Tehát a szeretet az cselekszik, az egy ige, ugye? Tehát a szeretet az, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgálja, hanem hogy szolgáljon mások. A szeretet az, hogy én akarlak boldoggá tenni téged. Én kész vagyok mindent tenni, hogy boldog legyél. Ez is a szeretethez tartozik. Motivál, indít minket, hogy tegyünk valamit. Tehát ez is a szeretethez tartozik. Igen, nagyon jó. Más? Mit gondolnak? Igen, mert amit csinálnak itt, nem tudunk definálni a szeretet. A szeretet az nem egy tudomány, ugye? Ez inkább egy művészet. Próbálj egy kicsit körbejárni, hogy mi a szeretet. Igen, tessék.
Szerintem hit Istenben.
Hit Istenben. Aha. Igen, nagyon jó. Nagyon jó. Mert amikor próbáljuk megérteni Istent, próbáljuk azt főleg megragadni hittáltal, hogy ő mennyire szeret minket, és amikor ezt megragadtunk, akkor tudunk viszonyozni szeretetet, mert mi nem tudunk produkálni szeretet Isten felé, mi csak viszonyozni tudunk. Tehát a szeretet Isten felé az, hogy viszonyolom azt, amit ő adott nekem az Úr Jézus Krisztusban hittáltal. Nagyon jó, tehát ezek nagyon fontos alapgondolatok. Igen. Igen.
A szeretet az egy döntés. Ezt olvastam Edith Fromtól, tehát egy döntés, hogy a másikat szeretem, akkor is, hogyha nem érdemes rá. Persze hozzátehetjük, hogy ehhez azért hit is kell.
Igen.
Ugyanis az erőnk azért hiányzik ahhoz, hogy ezt képesebb legyünk gyakorolni.
Igen. Tegyük hozzá egy igevers, ugye? Hogy az első Péter levelében, hogy a szeretet sok bűn eltakar. szeretet sok bűn eltakar. Ugye? De látom a másik ember, ő nagyon fontos nekem, de ne legyünk naívek, ugye? A házasság után valahogy azok a rózsaszínű szemüvegek, amit a Feri bácsiról beszél, rajtunk van a házasság előtt, azok valahogy leesnek, ugye, az első évben. És valahogy az a pohár, amit tele volt, nem csak hogy félig tele, hanem valahogy félig üres válik. És nagyon könnyű központosítani a másiknak a negatív dolgokra. De szereted az, hogy hát én látom ezek a negatív dolgok, én látom ezek a bűn a másik emberek azért, de eltakarom. Az én szeretem nem erről központosul, eltakarom, megbocsájtom, elnézem ezek a dolgokat. Ugye? Ez egy nagyon fontos része a szeretetnek. Ha nem, akkor mindig ítéled a másikat, irritált vagy a másiktól. A szereted az van, hogy túlteszed magadat ezek a dolgokon. Eltakarod a másiknak a gyengeségét. Ez egy nagyon fontos tulajdonság a szeretetre. Nem csak, hogy fontos, és látom a jó tulajdonság, hogy annak ellenére, hogy ő milyen, ugye az agapé szeretet. Tehát számomra ezek a legfontosabb dolgok a szeretetre. Hogy cselekszik, hogy megbocsájt, hogy fontos. Pár másik dolgok? Igen, ott hátul.
Én azt hallottam, hogy Isten a szeretet. Tehát Isten, hát most önmagával próbálom magyarázni ezt, de ugye azt mondták, azt tanultuk, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert.
Igen.
Hogyha mi próbáljuk a szeretetet átadni a többieknek, akkor tulajdonképpen Isten szeretetét
kívánjuk
a többiek felé.
Igen. Tehát az 1. Korintius 13, ugye a szeretet himnusz, az főleg az Istennek a szeretetéről szól, ugye? Hogy a szeretet az türelmes, ugye? Jóságos. Igen. Tehát a szeretet az Istenről vonatkozik, igen. Azért nehéz, mert az Isten nem csak szeretet, azért kicsit nehéz. Igen.
Én azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen az előzőhöz szeretnék kapcsolódni, ha jól látom, hogy képes, ha nincs benne, hogy tulajdonképpen a szeretet az Isten, és hogyha nincs bennem szeretet, akkor semmi sem.
Így van. Ha nincs bennem szeretet, akkor Pál mondja, hogy semmi nem vagyok. Igen. Tehát igen. Nagyon fontos. Ildikó.
Egy érzelmi biztonság,
mondja az óvónéni. Nagyon jó. Igen. Tehát az érzelmi biztonság, ugye, hogy amit próbáltam kihozni, és az házasságra vonatkozni, hogy ha én szeretem a másikat, akkor a szeretet úgy nyilvánul meg, hogy próbálom megérteni és ráhangolódni az ő érzelmi világra, mert az ő érzelmi világ ott fog megmutatni, hogy mi az, ami neki fontos. És ha a feleségem tudja, hogy én értem az ő érzelmi világot, akkor ez egy biztonságot nyújt neki, hogy ő tud kitárolni magát és őszinte lenni. Tehát egy érzelmi biztonságot ad, hogy én értem, amit most mondtál, és az nagyon nehéz. De igen, nagyon jó. Igen.
Testvériség felismerése, hogy Isten a másikat is nagyon szereti, ugyanúgy, ahogy engem megérte és meghal.
Aha, igen.
És ha ennek nagyon
kapcsolódik,
akkor föl tudom dolgozni az ő negatív megnyilvánulásait.
Igen, igen. De Krisztus ő érte is halt meg, így van.
Igen. Tehát lehet koncentrálni, és akkor nagyon sok minden megoldódik.
Nagyon jó, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Akartam mondani valamit, nem? De mondtam nekem az előadás előtt. Hogy hívnak téged? Igen. Csak az előadás mondta, hogy egy tanulható, mit mondtál? Tanulható. Egy tanulható érzés. Igen, az nagyon jó. A szeretet egy tanulható érzés. Az ilyen frappáns, rövid, az jó.
Igen.
Igen, igen. Tehát végülis ezt akartam az estéből kihozni, hogy a szeretet az egy érzelem. Ez így van. De itt nem, nincs pont, itt csak vesző van. Ugye? A szeretet az egy érzelem, ami cselekszik, ugye? Ami fontosnak tartja másikat. Ami szolgál. Oké. Okay. Valaki más szeretne valamit hozzátenni? Igen.
Miután Jézus arra mutat rá, hogy a legfőbb parancsolat a szeretet, hármas irányú szeretet, ezért azt mondom, hogy a szövetség könyvének az értelme, és a leglényegesebb feladat, hogy a szeretet Istent, viszont szeretni az embertársat, önmagamat egyaránt tisztelve szeretni, és az egész szövetséget ezt tesz értelmessé.
Igen, tehát úgy is lenne mondani, hogy a törvénynek a sumája, hogy akarjunk összefoglalni az egész törvényt, az nem más, mint a szeretet. Ugye? Szeressük Istent teljes lelkünkkel, teljes szívünkkel, és szeressük egymást, fel a barátokat, mint saját magunkat. Tehát ez a törvény. Végülis így is lenne fogalmazni a szeretet, hogy a szeretet az Istennek a törvénye. És a törvény az nem egy rossz dolog, az egy nagyon jó dolog. A törvény csak mint egy térkép megmutatja, hogy hogy kell cselekedni, amikor akarunk valakit szeretni. Tehát a törvény az a térkép a szeretetnek. Tehát ez így lehet összejátszani, hogy mit jelent törvény és szeretet egymás mellett. Igen.
Ehhez kapcsolódnék, hogy akkor a szeretet az egy iránytű, amit Istenhez vezet minket. Egymásban elláthatjuk az Isten arcát.
Igen. Visszakérdezem, hogy mit értesz azzal, hogy iránytű, mert én most hallottam valamit, de nem tudom, hogy az, amit akartál mondani. Irány, hogyan vezet minket Isten felé?
Pontosan ez az, hogy bármiben megmutatja az utat Isten felé. Hogyha ugye pozitívan gondolkozom, vagy negatívan, az már egy kétpólusú dolog. De a szeretet az több, mint a pozitív gondolkozás, tehát érzelmileg is ráhangol a jóra, az Istenre, Isten felé.
Igen. Pár gondolat, és tudunk befejezni, hogy valakinek mennie kell. De ezek nagyon jó gondolatok, és nagyon örülök, hogy ezek följönnek. Amikor beszélünk a szeretetről és a törvényről, ez elég messze tud vinni minket, ugye? Mert amikor egy törvénytudó kérdezte Jézus Krisztustól, hogy mit kell tennem, hogy megnyerjem az örök életet, akkor Krisztus megmondja, hát tarts be a törvényt. Hát azt már csinál. Ugye? Mi a törvény? Hogy olvasod? Hát szeresd Istenet, szeresd fel a barátodat. És akkor Krisztus elmondja neki az irgalmas samaritános példázatot, hogy megmagyarázza, hogy végülis mi a törvény. És miért ezt a példázatot magyarázta ennek a törvénytudónak? Hogy a törvénytudó rádöbben, hogy ő ezt nem tudja betartani. Hogy ő még nagyon messze van. Ugye? Mert az irgalmas, samaritános történet, az egy nagyon botrányos történet. Ugye? Nagyon botrányos. Mit mondott Jézus végül is ennek a törvénytudónak ezen a példázaton keresztül? Az igazi szeretet az, amit ez a samaritános csinált, ugye? Most az már elég botrányos volt, hogy ebben a történet a samaritános, ő volt a hős. És, de mielőtt a samaritános volt a hős, a példázatban szerepelt két pap, olyan, mint ez a törvénytudó. És Jézus azt akarja, hogy észrevetted, hogy te ebben a példázatban vagy? Te vagy a pap, aki átsétál a másik oldalán. Magyarul, de nagyon messze vagy még az Isten országától. Magyarul az Isten törvénye, amit kihallottam, az Isten törvénye a tökéletes szeretet Isten felé, és a tökéletes szeretet mások felé, az igazából az az etalon, az az Istennek a mérce, hogy mindannyiunk rádöbbenjünk, hogy én nagyon messze vagyok attól. És ezt nem tudom betartani. Pedig az az Istennek a mérce, hogy rádöbbenjünk, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra. És így közelebb visz minket a megváltó Istenhez, és nem a teremtő Istenhez. Nem tudom, hogy ez nagyon elvont volt, de remélem, hogy mindenki értette annak a súlyát, hogy amikor szembesülünk a tökéletes szeretettel, csak Isten képes ezt csinálni, tenni, cselekedni, és ő ezt megtette Jézus Krisztusban, értünk. és azt kér tőlünk, hogy beismerjünk, hogy hú, mi nagyon messze vagyunk attól, és szüksége van egy megváltóra, hogy ezt nem tudom betartani. Ugye? De Isten ugye, azért megbocsájt, és Krisztus miatt, és küldöző szent lelket, és betölt minket az ő szeretettével. Ugye? Tehát ez az evangélium. És ez nagyon fontos, hogy valahogy így közeledjünk ehhez a szeretett témához, hogy lássuk, mit mérce, amit megaláz minket, de olyan, mint egy mágnes, ami vonz minket Isten felé, hogy merjünk szolgálni, ugye, és merjünk feláldozni az életünket, és, más, és merjünk hát, áldozatot hozni másokért, úgy, mint Krisztus tett értünk. Okay. Engedjétek, hogy imádkozok. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy hívsz minket magadhoz, hogy merjünk hitáltal közeledni de hozzád, és köszönöm szépen, Úr Jézus, hogy nem azt kéred tőlünk, hogy kapcsoljunk ki az érzelmünket, hanem kezeljünk őket, és hogy oda viszünk a de trónod elé, és hogy kérjünk, hogy tölts be minket a szent lelkeddel, és köszönjük, Úr Jézus, hogy te nálad lehet kezelni a lelki ismert fordulásunkat, te nálad lehet kezelni a mi indulatainkat. Köszönjük, hogy oda vihetünk az összes szomorúságunkat és nehézséget, terheket. Úr Jézus, köszönjük, hogy de ezeket cipeled, te vagy az, aki hordod a mi bűnénket. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki hívsz minket, sőt, parancsolsz nekünk, hogy merjünk mindenkor örülni. Én kérlek, Úr Jézus, hogy tölts be mi a szent lelkeddel, és taníts meg minket, hogy mit jelent örülni, mit jelent felszabadultan élni, de előtted az Úr Jézus Krisztus miatt. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a mai estén. Köszönjük, hogy tanítasz minket a de igazságodról. Krisztus nevében. Amen. Amen. Akkor kedves jó éjszakát kívánok mindenki. Szép jó estét.